Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az ismeretlenekkel szembeni egészséges bizalmatlanságot meg kell tanítani a gyerekeknek, sőt akár lehet a családnak egy közös titkos jelszava is, ami megvédheti a gyermeket attól, hogy egy ismeretlen el tudja magával csalni. Hívja fel a figyelmet a BRFK bűnmegelőzési osztályának vezetője. Olá László szerint nem csak a kisebbek veszélyeztetettek, hanem minden gyerek, akár a már felnőttnek kinéző kamasz is. Panulin Ildikó interjúje.
El kell mondani a gyerekeknek azt, hogy kiben bízhatnak, milyen típusú emberekben, mi azok a szituációk, ahol amikben veszélybe kerülhetnek. És hát ez nem föltétlen rendőri feladat, ez nem föltétlen pedagógus feladata. Ez elsődlegesen a szülőnek az egyik nagyon fontos feladata, hogy kialakítson a gyerekekbe egy olyan. Én azt mondanám, hogy picit bizalmatlanságot az idegenekkel szemben, de ezek azért egészséges és biztonságot teremtő bizalmatlanság is lehet. Nagyon fontos az, hogy meg kell tanulni a gyermeknek azt, hogy felismerhesse, tehát hogy kive bízhat és kive nem bízhat. Tényleg komoly veszélye lehet az, hogyha idegenekkel, teljesen ismeretlen szándékú emberekkel, felnőttekkel, vagy akár gyerekekkel is elmegy a kisgyermek a szülői felügyelettől távolabb, vagy akár a pedagógustól távol, vagy akár egy ismeretlen helyre.
Ugyanakkor azért is van veszélye, mert a gyerek, főleg ami kisebb, ugye azt tanulta meg, hogy a felnőttnek szót kell fogadni. Meg kell tanítani arra, hogy tudjon egy ilyenre nemet mondani, illetve arra, hogy magáról mondjuk ne áruljon el dolgokat? Tehát, hogy ez szükséges?
Nagyon fontos, hogy arra kell megtanítani a gyermeket, hogy minden helyzetben jó döntéseket hozzon. Ez persze egy hosszú folyamat része. Jó döntéseket hozzon, tehát az, hogy igenis bízzon a felnőttekben, hisz sok helyzetet mi felnőttek oldunk meg, de a felnőttek is sajnos lehetnek rosszak, lehetnek rossz szándékúak is, tanmesékkel, történetekkel lehet megtanítani. Tehát megtanítani azt a gyermekkel, hogy felismerje ismerős, rokon, közvetlen hozzátartozó, valamiféle közös jelt ismerő szemében bízhat meg, illetve tudjon elmondani magáról nagyon sok információt, vagyis az, hogy hol lakik, kik a szülei, kit kell értesítenie, meg kell tanulnia, kit kell esetleg baj esetén, hova, kihez forduljon, bízzon a egyenruhás emberekben, a rendőrökben. Ez nagyon fontos elsődleges tanulási folyamatnak a részei, az egy kisgyermekkel meg kell tanítani.
Hallottam olyat szülőtástól, hogy ő egy titkos jelszóban egyezetnek a gyermekeivel. Ez is megoldás?
Pontosan azért is említettem azt, hogy valamiféle olyan közös tudás, amelyiket a kisgyermek tudja azt, hogyha mondjuk azt példának, hogy vadidegen ember jelenik meg az óvodában, iskolában, hogy ő hazavinné, mert apu kérte, és a gyereknek meg kell tanulni azt, hogy igen, de mit üzent apu, és hogyha azt üzeni, hogy most profál leszek, rózsabimbó, ha ezt tudja ez a valaki, akkor a gyerek megbízhat. Ha az a férfi azt mondja, hogy kell káposzta, vagy bármit, már elnézést, hogy így a kicsit elvicceljük ezt a nagyon fontos dolgot, de hogyha nem tud válaszolni az ember, nem ismeri a titkos összekötő vonalat elszólt, akkor a gyermek igenis azonnal vissza az iskolába, vissza a pedagógushoz, jelezze neki, hogy baj van, vagy itt valami történt, és ez is fontos, hogy megtanulja a gyerek azt, hogy bíznia kell a pedagógusba. Sok szülő azért kicsit nézel a szívem élyére otthon a családi asztal mellett. Vajon milyen hangsúlya, milyen kontextus beszél az iskolai tanárokról? Vajon ez megfelelő-e a gyermek részére, hogy ettől a gyerek fogja bízni a pedagógusában? Tehát ez is egy nagyon fontos a nevelési része.
Említette itt már részben, de hogyha egy gyerek ilyen helyzetbe kerül, akkor mit csináljon? Mi az, amit mondjunk neki, hogy mit tegyen ilyenkor, hogyha az idegen megszólítja, láthatóan el akarja magával csalni? Mit tegyen?
Nagyon fontos, hogy mi programjainkban is, és a bűnmegelőzési osztály munkájában is mindig azt tanítjuk, hogy idegenekkel a lehető legkisebb mértékben álljanak szóban. Tanulják azt meg, hogy inkább ilyenkor kérni azt, hogy akkor én visszajök a tanáromhoz, szülőmhöz, és majd csak az ő jelenlétében beszélek, hogy az ővel együtt vagyok hajlandó válaszolni a kérdésre. Nem fogadok el semmit, nem ajánlattal nem élek, hogy elmegyek megnézni a kiskutyát, vagy csokoládét, vagy a nyuszikat, amik nem régen születtek. Tehát semmi ilyet ne fogadjon a gyerek. Azt hiszem, hogy nem lehet megtanítani erre a gyereket, tehát úgy, hogy tanítani. A folyamatos nevelés a közös életben, a hétköznapok minden egyes pillanatában a jó irány példamutatás az, amelyik rögzítheti a gyerekbe azt, hogy majd abban a rossz pillanatban, amikor ott megtörténik ez a mindannyiunk által sorsa várt pillanat, akkor jó döntést hozza meg. Tehát a gyereket döntéshozatalra kell megtanítani.
Mit tegyen a szülő, hogyha a gyerek azt mondja, hogy vele egy ilyesmi történt, és úgy gondolja, hogy ez tényleg komoly dolog, azonnal hívja fel a rendőrséget?
így igaz, és kérjük azt, hogy nagyon jó dolog a közösségi média. Fantasztikus eredményeket lehet elérni vele. Nagyon széles spektrumban lehet emberekhez eljutni. Ha történik a gyerekkel valami, akkor elsődlegesen a 107-112 rendőrséget hívja, és utána ossza meg, vagy csak, hogyha konzultált a rendőrséggel, azt ossza meg a közösségi médiába. Különben elkanyarodnak a történetek, rémtörténetekké válik, és hiteltelenné válhat a slagemberek előtt, az pedig szerintem se a gyermek, se akár más gyerekekre nem hat jól.
Ilyenkor mit tesz a rendőrség? Hiszen nyilván, hogyha ott volt valaki, és látható, hogy a szülő észrevette, és gyanúba keveredett, akkor nyilván elmegy onnan, meg nem megy oda-vissza. Tehát mit tesz ilyenkor a rendőrség, hogy ilyen bejelentés érkezik?
Minden bejelentésnek a valóságtartalmát kell megvizsgálnunk, illetve adatokat kell összegyűjteni. Elképzelhető, hogy azon a környéken vannak tévfülkamerák, elképzelhető, azon a környéken vannak olyan rögzítő berendezések, amelyik akár a közlekedést figyelik, akár a gyalogos forgalomnak a változását. Itt talán éppen megláthatunk olyan autót, közlekedési eszközt, amelyik játszhat ebben a történetben. A kollégáim adatot gyűjtenek, megvannak arra az egységek, egyenruhás és civilás kollégák, akik tanúkutatásokat folytatnak. Tehát ugye elindul egy bűnfelderítő folyamat. És természetesen, hogyha esetleg még egy helyszínről több ilyen bejelentés érkezik, vagy több ilyen jelzés, akkor pedig hát ugye kriminális szempontból is fokozottan veszélyes terület, akkor úgy osztjuk a szolgálatot. Tehát egészen jó lehetőségeink vannak, hogyha időben kapunk bejelentést.
Kik a legveszélyeztetettebb, meg melyik korosztályt? Gondolok arra, hogy mondjuk egy 12-13-15 éves a simán megy már egyedül az iskolába, és intéz dolgokat egyedül, ami nyilván egy óvodásnál ez egyáltalán nem így van, tehát kvázi szoros a felügyelet alatt van.
Nem tudjuk azt mondani, hogy kik a legveszélyeztetek. Legyen az a gyermek 1 éves vagy 17 éves. Ha egyedül van a gyerek, ő a legveszélyeztetettebb ebben a korcsoportban, illetve egyetlen gyerekekben. Rájuk kell fókuszálni, és arra kell törekedni, hogy ne legyenek a gyerek egyedül.
Egyre több a 10 éves a nyári fesztiválokon, és a rendőrség tapasztalatai szerint már ez a korosztály is hozzájut a rendezvényeken alkoholhoz, vagy akár designer drogokhoz. A nyári vakáció kezdet előtt hasznos tanácsok szülőknek és gyerekeknek az ORFK bűnmegelőzési osztálynak vezetőjétől, Németh Ágnestől.
Lassan vége van az iskolának, vége van a tanévnek, és ugye nem csak az egyetemistáknak tör ki a vakáció, hanem a középiskolásoknak, általános iskolásoknak is, és ezt nem véletlenül mondom, hiszen arra figyeltünk fel az elmúlt években, egyrészt, hogy egyre korábban kezdődik a buli szezon, másrészt pedig, hogy egyre fiatalabbak a partikon, a diszkókban, a fesztiválokon a résztvevők. Tehát már a 10 évesek, 14 évesek is megjelennek, és komoly alkoholfogyasztást tapasztalunk. És sajnos most már a 10 évesek körében jelent meg az úgynevezett designer drog, ami egy kemikália, ami egy vegyi anyag, amit különböző módszerekkel visznek be a szervezetbe, és az a probléma, hogy nem tudjuk, milyen hatása van. A fogyasztó sem tudja, nagyon sokszor a díler sem tudja, hiszen nagyon valószínű, hogy még azzal sincs tisztában, hogy milyen alkotó elemei vannak a kábítószernek, csak azt tudja, hogy jó, hogy hatásos, és hogy jó lesz tőle a buli. Én azt javaslom mindenkinek, hogy úgy kellene bulizni, hogy ne legyen szükség kábítószerre, mert tényleg komoly veszélyeket hordoz magában. A szülőknek, illetve a fiataloknak a figyelmét erre nagyon fontos felhívni, hogy az, hogy lehet, hogy most túléli, csak nem tudjuk, hogy akár 10 év múlva, 5 év múlva milyen szervi elváltozások lehetnek az ő szervezetében, esetleg kihat majd a családi életére is. Sajnos ezeknek a szereknek a mellékhatásait, utóhatásait senki nem ismeri jelenleg. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez egyfajta emberkísérlet. Két véglet van, az egyik, aki minden idejét kint tölti, bulizik és a szabad ég alatt van, a másik pedig, aki folyamatosan a szobában üldögél, és ő úgy gondolja, hogy az a világ az, amely számára megadatott. Itt is arra kell figyelni, hogy észre kell ismerkedni, észre kell különböző fényképeket kiposztolni magunkról. Mindenkinek tudni kell, hogy az a fotó, ami megjelenik az interneten, az onnantól kezdve bárki számára elérhető, és ha a következő másodpercben valaki letölti, onnantól kezdve már nincsen fölötte hatalma, nem tud mit tenni vele, még ha leveszi is bizonyos idő után, akkor sem. Tehát ha valaki letölti a fotónkat, azzal kénye kedve szerint rendelkezik, létrehozhat hamis profilokat, megváltoztathatja a fotón lévő személyeket, ruházatot, és akár odáig is elmehet ez a dolog, hogy egy komoly zsarolás kialakul, és bizony Európában is, illetve az államokban, az Egyesült Államokban van már arra példa, hogy akár halálesethez is vezethet egy ilyen internetes ismerkedés, illetve fotófeltöltés problémája. Fiatalok nagyon szívesen megosztanak magukról fotókat, telefonszámokat, személyes adatokat. Ne tegyük, nagyon óvatosan kell ezzel bánni.